Magyar hősök Kárpátalján. Az idézet úgy szól, Olofsson Placidtól való, akinek hite van, túl fogja élni. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Egy színdarab a mai műsor apropója. Szeretettel köszöntöm két vendégemet szigorú ABC rendben. Serfőző Krisztinát, az Új Közele produkció producerét, és Szabó Borbálát, a színdarab íróját. A színdarab címe A magyar hősök, szabadulj ki a múltból, jól mondom?
Itt most jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszönjük szépen a meghívást.
Ez volt a kötelező kör, igen.
Két darabról is beszélünk. A Nemzeti Emlékezet Bizottsággal együtt hoztuk létre a Magyar Hősök című színdarabot, és később, két évvel később pedig a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarabot. És párhuzamosan, hiszen 1956-70. Évfordulóját ünnepeljük idén, mind a két produkció, hiszen érinti 56-ot, járjuk az országot, és az országhatárokon túl is fellépő turnékat szervezünk.
Kárpátalján voltak, nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt, ha úgy tetszik, ott voltak?
Így van, ott is jártunk. Beregszászon volt két előadásunk a Magyar Hősök című színdarabbal, és pár nappal később Erdélyben volt egy turnénk a Placid, vagy Játszma a halállal című színdarabbal. Mind a két színdarabban jelen van Placid atya, akinek az idézetét most hallhattuk, hogy akinek van hite, annak van hova kapaszkodnia. Egyébként az én kedvenc mondásom Placid atyától, és nagyon be is építettem az életembe, az az, hogy az öröm szükséges a túléléshez.
Hát véletlenül személyesen nem találkozott vele? Nem találkoztak Olofsson Placiddal?
De, én találkoztam vele. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én találkoztam vele. Már nagyon idős volt, bár ő olyan sokáig volt öreg, hogy 25 éve találkoztunk, és már akkor is idős volt, és nagyon élénk volt.
Nagyon élénk, nagyon egy élénk kis ember volt.
Igen, és volt vele egy legendás beszélgetésem, amit egyébként bele is szőttem a darab utolsó jelenete, a Placid darabomba.
Mi viszi rá az embert, hogy egy ilyen darabot írjon? Ugye a könyv, van a Magyar Hősök című könyv, ami magyar hősökről szól, Olofsson Placid mellett Salkaházy Klára, Márton Áron, és még egy-két ilyen jelentős személyiség. Mi viszi rá az embert, hogy darabot írjon, színdarabot?
Hát kiábrándítóak az írók, mert a megbízás.
Szabó
Most majdnem azt mondtam pénz, de ez nem így van, de eleinte mindig így van. Tehát, hogy felkér valaki, eljött hozzám a Kriszta, akinek a Lackfi János barátom ajánlott engem. Éppen kisbabám volt, építkeztünk, szóval nagyon nem kellett nekem ez az
két
egész.
Két szoptatás között születtek a monológok?
Elmondhatni, és közben szakállas mesterembereket irányítottam a házban, mert ott meg felújítottunk. Szóval ennek a közepébe jött be a Kriszta ábrándos tekintettel, itt ez a csodálatos könyv. Én meg úgy éreztem, hogy én magam is magyar hős vagyok, tehát így kezemben a kisbabával, meglévő három gyerekkel is építkezéssel. Tehát, hogy nem annyira volt kedvem ehhez, gyenyhén szólva, és mondtam is, hát valószínűleg nem fog beleférni, de aztán egyezkedtünk, és az volt a baj, hogy belenéztem a könyvbe, elkezdtem olvasni, és már éreztem ezt a kellemetlen bizsergést, hogy elkezd érdekelni valami. Ez mindig egy ilyen, bele fogok menni, érzem már.
Próbált, hogy távol tartani, nem, felújítás, stb.
Így volt, tehát nem belülről kezdett el bennem motoszkodni, hogy bárcsak hat magyar hősről írhatnék egy darabot, hanem hogy inkább ellenálltam ennek, hiszen én úgy éreztem, hogy ez nem fér bele. De akkor elkezdett ez motoszkálni a fejemben, meg dramaturgiailag is megoldást akartam arra találni. Főleg az izgatott benne, hogy mi értjük, hogy miért hősök, és mi meghatódunk, de hogy ne csak mi értsük és hatódjunk meg, hanem a fiatalokhoz hogyan lehet ezt eljuttatni, vagy hogy igazából ez egy szakmai kérdés is egy írónak, hogy mivel teszem érdekessé, és nem egy ilyen érzelgős idősebb emberek melankolikus valami monologizálásává, hanem hogy valóban érdekes és számukra is izgalmas dologgá.
Itt pontosan
tulajdonképpen
az történt, hogy, és ez a mi barátságunk is nagyjából 2021-re datálódik, ez már ilyen régi, ez az együttműködés a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal. A kezembe akadt ez a bizonyos Magyar Hősök című kötet, amit egyébként nagyon meleg szívvel ajánlok mindenkinek. Egy csodálatos kiadvány, nagyon érthető és élvezhető módon próbálja meg átadni a történelmet. Ez azért egy nehéz feladat, mert általában olyan vaskos több száz oldalas vagy ezer oldalas esszékre bukkanunk, amikor valamilyen történelmi kutató munkába ássuk magunkat, hogy végeláthatatlanul tudjuk olvasni ezeket a történeteket. És ez a könyv, ez pont egy olyan kiadvány, amely 60 életutat foglalt magába, és akkor én megbízást kaptam a Nemzeti Emlékezet Bizottságtól, hogy hát annyira jó lenne ennek egy nagyobb publicitást adni, szervezzünk könyvbemutatót, beszélgetést, milyen ötleteim lennének, és akkor tulajdonképpen akkor jött az ötlet, hogy nekem akkor, hogy a családi dolgokra én is kitérjek, nekem pont akkor volt 8. a fiam, és akkor tanulták a 20. századi történelmet, és próbáltam neki átadni, hogy de hiszen ez rendkívül izgalmas, és lementünk vidékre, megnéztük az emblematikus helyeket, és lapozgattuk együtt a könyvet, és akkor, tulajdonképpen akkor fogalmazódott meg, hogy ezt olyan módon kell tudni átadni a fiataloknak, hogy tessék, fiam, olvasd el ezt a 20 oldalt, nem így, hanem sokkal kreatívabb módon, a őket megszólító nyelvezettel, és innen kezdődött Borival a közös munkánk és barátságunk, mert ő egy csodálatos, fantasztikus író, aki nagyon jól meg tudja szólítani a fiatalokat. És
feltéve, hogy felújítás van a házban, és éppen kisbabával.
Nem, én máskor is meg tudom szólítani a fiatalokat.
Jó.
Hát még ez, akkor is.
Ez volt a bocsánat.
Így indult el egyébként, csak egy pillanat, befejezem a gondolatot, hogy így indult el ez a közös munka, mert ez mindannyiunk számára egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak is ugye egy új platform új dimenzió volt arra, hogy az a fajta kutatómunka, vagy a kutatók, akik rendkívül izgalmas és értékes dokumentumokat, könyveket hoznak létre, tanulmányokat hoznak létre, nagyon sok időt foglalkoznak azzal, hogy megszülessen egy ilyen kötet, és lehet, hogy talán nem jut el elég helyre, és a színdarabok pedig alkalmassá tették ezeket a történeteket és sorsokat arra, hogy sokkal nagyobb közönség számára is elérhetőek legyenek.
Majd kérdezem, hogy mikor lesz belőle film, de előtte hallgassunk meg egy bejátszást. Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója beszélt Fodor Endre mikrofonja előtt.
Én azt láttam a közönségünkön, akik nem csak Beregszászból verbúválódtak, hanem a környékbeli településekről is érkeztek nézők szép számmal, hogy sokkal mélyebbre vitte az ismeretüket, a tudásukat, de nem csak történelmi tudásra gondolok itt, hanem azt hiszem, hogy az emberi kiállást, a jellemet hozta közelebb, illetve húsvérré tette azokat a pillanatokat, amikor az embernek döntenie kell a között, hogy hát, hogy is mondjam, kispolgári egyszerű életet választ, vagy pedig a becsületének és a bentről jövő lelkismereti hangoknak a hatására bizony a legnehezebb helyzetben is kiáll amellett, az igazság mellett, amelyről tudja, hogy igazság, és amelyről tudja, hogy nagyon sok ember számára fontos. Volt olyan nézőnk, több olyan nézőnk, akik csoportosan érkeztek tanintézményből, osztályfőnök vagy történelemtanár vezetésével. Elmondták a fiatalok, hogy egészen más, egyszerű családapaként, családanyaként, barátként tekinteni egy olyan szereplőre, akit eddig esetleg a történelem vagy az egyháztörténeti példákból és történetekből ismertek, és sokkal közelebb hozta őket ez az előadás.
Sin Edinát, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatóját hallották, és akkor a kérdés, milyen volt ott Beregszászon a hangulat? Hogyan fogadták?
Hát hadd beszéljek egy pár percet az Edináról. Tehát elképzelni nem tudja az a hétköznapi ember, akinek tényleg csak a maximum a hírekből látja, hogy mi történik Ukrajnában. Az, hogy test közelből azt megérezni, hogy egy színházban csak nők vannak, férfi szerepeket is nők játszanak, a technikus is nő, a sofőrünk is nő, hiszen mindenki vagy meghalt, vagy a háborúban van, vagy bujkál, vagy elmenekült már Magyarországra, és ugye két laki életet élnek a családok, a nők otthon maradtak Ukrajnába, a férfiak mondjuk Magyarországon dolgoznak, és hétvégénként talán találkoznak, tehát annyira számunkra annyira megindító volt Ukrajnában lenni és Kárpátalján lenni. Egyébként pont egy évvel ezelőtt, illetve 2025-ben voltunk a másik előadással, tehát a Placid előadással Beregszászon, és ott több várost érintettünk, Munkácsot is, Beregszászt is. Most a harmadik nem fog eszembe jutni. A harmadik helyszínen pont egy iskolának a dísztermében léptünk föl, ahol levezettek minket a légópincébe, hogy tulajdonképpen ott arra trenírozzák a gyerekeket, hogy egyébként a töri órák azok a légópincében szoktak lenni. Uh-huh. Tehát nagyon szívszorító közegbe érkeztünk. Munkácson én emlékszem ezt itt a barátaimnak is és a kollégáimnak is, akik itthon voltak, meséltem, hogy éjszaka. Tehát azt megélni, hogy megszólal a riadó.
A légi sziréna.
A légi sziréna, de olyan, mintha a fülembe csengne, és rohanok le pizsomában, hogy úristen, pont most fogják megbombázni Munkácsot, és megnyugtatnak, hogy ó, Krisztina, mi ehhez már hozzászoktunk. Szóval ilyenkor úgy rájön az ember arra, hogy tulajdonképpen hogy lehetett a holokausztot is túlélni, vagy hogy lehet háborút túlélni, hogy mindent megszokunk, és mindenhez hozzá tudunk szokni, és tulajdonképpen egy nagyon fontos táplálék az, hogy hogyan bánunk ilyenkor egymással, hogyan figyelünk egymásra. Az a fajta szeretet, az összetartozás érzése, és az egymás segítése az ilyenkor sokkal erősebben jelen van az életünkben. Tehát én olyan, hogy mondjam, hát fura ezt mondani, de olyan feltöltődve jöttem haza ezekből a fellépésekből, olyan lelki táplálékot kaptam, és ráadásul Placid tanításai által, aki a gulágot járta meg, ugye 10 évig volt a Szovjetunió munkatáboraiban, és hazatért, és utána lehallgatták, évtizedekig munkásként dolgozott, és nem gyakorolhatta a papi hivatását, és töretlenül támogatta a híveket, és segítette lelkileg azokat, akik hozzáfordultak. Tehát annyira sokat lehet tanulni ezekből a szituációkból, és magából a darabból is. Tehát csodálatos volt a fellépésünk, és a közönség is. Tehát amikor egy-egy mondat ezekből a darabokból annyira erősen a szívéig ér valakinek, hogy sírva jön ki mondjuk egy előadásról, és a nyakunkba borul, hogy az egyik fiam a fronton már meghalt, a másikért pedig minden este imádkozom. Tehát most is így kiráz a hideg, tehát ezek csodálatos élmények nekünk, és azzal az élménnyel jöttünk haza, hogy mi is adhattunk valamit.
Hogy a magyar hősök ott is vannak. Kicsit fordítok a dolgon, hogy felvidámítsam, jól mondom, a tisztelt társaságot. Ezt tudják, hogy Olofsson Placid, miért Olofsson?
Persze,
jó, tudják. Jó, hát gondoltam, megkérdezem, a 14. Károly svéd király Poltaván hát vereséget szenvedett, és akkor hazalovagolt, mert ott éhínség volt, és akkor itt valaki a Verespálné utcában rosszul lett a kíséretéből, és akkor ő volt Olofsson. De ha már Olofsson Placid, akkor jöjjön egy rövid bejátszás Olofsson Placidtól, egy archív felvétel.
17-féle foglalkozásom volt. Szabó volt, amikor kőrisfa háncsból kölött papucsot fonni, sose tudtam megcsinálni a 3 párat, mert egy ilyen, mondjuk magamfajta ember, civilizált ember, nem tudnám olyan egyszerű dolgokat csinálni. Én úgy irigyeltem azokat a 8 éves gyerekeket ott a zónán kívül, mordvin gyerekek, úgy fonta azt a papucsot, mint annak a rendje. Nekem meg nem ment. Nem kaptam vacsorát. Lementem 42 kilóra, na, hát azért ebből is volt, azért a jóisten tudta, hogy mit csinál. 5 éves koromban gyermekrajzpályázatot nyertem, tudok valamit rajzolni, zseni vagyok, na. Mikor az ukránok kaptak csomagot, és a csomagban volt egy kis levél, amiben lehetett írni, hogy ja, zsivizdorov, egy élek és egészséges vagyok, hát csak ilyen szövegeket lehetett írni, mindig volt egy kis fehér lap. Én, hogyha valahol találtam egy kis ceruzát, akkor rajzolgattam, és lerajzoltam az ukránokat. fotokartocski, fotokartocski, mondták ők, és oda tolták nekem a vacsora levesüket, mert ők csomagot kaptak. Na hát ugye én nem kaptam a munkámra a vacsora levest, de megdolgoztam érte, úgyhogy így az ember az élet ösztön az borzasztó nagy. Ennek aznap volt egy nagyon csúnya következménye. Majdnem egy évig portréfestő voltam. Hát kétségbejtő, 38 portrét festettem. Az első 6-8 az kétségbejtő volt, belejöttem. Hát az kínjából az ember minden... Jó, hát az átlagnál nem vagyok butább, ugye? Hát azért... Na...
Az átlagnál nem vagyok butább, mondta Olofsson Placid. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim Serfőző Krisztina, az Új Közele produkció producere, és Szabó Borbála, a színdarab írója, én Sályi András vagyok. Olofsson Placid persze egy különleges egyéniség, és ő vele még készülhetett ilyen felvétel, már meglehetősen régen. De az író számára a hősök. Melyik hős volt a legszimpatikusabb, vagy melyiknél érezte úgy, hogy igen, ez az én világom. Most mondom, Placid atyát hagyjuk ki, mert ő ott volt a többiek közül esetleg.
Igen, nehéz is volt emiatt Placid atyával, mert hogy ő megírta a saját történetét, hanem is műben, de hogy a saját figuráját úgy megrajzolta, hogy egy ilyen stand-uposként tulajdonképpen ő már előadta magát. Szóval ő már megírta magát. Ezért az írót nem tud mit csinálni, csak ezt elé tárni a közönségnek. De az érdekes volt például Brusznyai Árpád né volt, ami a hősünk, akinek ugye a férjét elítélték, és aztán igazságtalanul halálra ítélték, és felakasztották, és ő ott maradt a gyerekével egyedül. Ez egy olyan fajta hősiesség, ami izgalmas oldala ennek a kérdésnek, mert hogy ő nem akart hős lenni, meg nem is harcolt, hanem egy ilyen passzív hős, de hogy nagyon helytállt mégis hát a saját életében.
Igen, most azon gondolkoztam, a tragédia, hogy mit tehet ilyenkor egy anya? Megpróbálja
hát,
felnevelni
tartja,
a gyerekét.
Így van, igen, meg hogy tartja a lelket a gyerekben, meg magában, meg ilyesmi, de hogy neki például van egy nagyon szép emlékirat, ami talán szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottság adott ki, ugye? És azt én olvashattam, szóval az ő naplója, visszaemlékezése az a kezembe volt. Sokan írtak sokat, meg beszéltek sokat magukról, de például Richter Gedeon is talán nekem ezért ő volt a kedvencem. Ő meg egy olyan fajta, ő tényleg gazdag ember volt, hogy egy rendkívül sikeres gazdag vállalkozó.
Ő csinálta a Kalmópirint, de csak zárójelben mondom.
Igen, és hát egy hatalmas...
912 körül.
Hatalmas sikertörténet az övé, és viszont ő nem írt magáról, mert ő egy üzletember volt, most mit írogasson ilyen lelki dolgokat, mint a szerzetes, vagy a nők, vagy a költők szoktak, szóval hogy ő nem írt semmit, tehát hogy amit róla írtam én, azt én találtam ki, vagy az ő életútjából, meg a nagyon kevés személyes információval, amit róla lehet tudni. Ugye ő azt csinálta, hogy egyszerűen nem hagyta el az országot, tehát hogy hiába elmehetett volna, menekíthette volna a saját életét meg a vagyonát, de nem tette meg, hanem itt maradt és helytállt és segített is a háborúban, és aztán ő is meghalt, és hogy az ő élete meg sorsa az teljesen rejtvény volt, csak látjuk az életútját, de nem tudok róla semmit, hogy ő mit gondolt, mikor így vagy úgy döntött. Szóval ott érdekes volt, mert ott volt nekem nagyobb szerepem, hogy őt ki kellett találni tulajdonképpen.
Az írói képzelet. Na de mondjuk egy író számára, én értem, van egy téma, megírja, érdekes volt, belelendült, vagy a házfelújítás ide vagy oda, meg pici gyerek ide vagy oda, letudta. És akkor mi jön?
Hát attól függ, milyen műfajban ír az ember, vagy műnemben, mert ugye a színdarabnál az van, hogy hát nem elég, hogy én megírom, hanem az akkor találkozik a rendezővel, a színészekkel, majd a közönséggel, és akkor velük is ugye meg kell küzdeni, hogy
sok
úgy mondjam.
Sok baj van egyébként ilyenkor a rendezőkkel, színészekkel?
Rendkívül sok. Itt egy szerencsém volt, mert nem értem annyira rá, egyszer vonultam be kisbabával a karomon, hogy mindenre válaszoljak, de alapvetően én végig szoktam követni a darabjaim próba folyamatát. Nagyon nehéz együtt dolgozni, mert az alkotás az elég öntörvényű folyamat, mindegyik irányból, és hogy mindenki, a színész akkor azt újra rágja, amit én írtam, és ez nem jó, ezt nem így szeretném mondani, ez nem jó, az nem jó, a rendezőnek van egy elképzelése, tehát ez olyan, a közösségi munkának nagy eredménye van, amikor már látjuk, hogy hú, de jó lett, de munka közben az nekem például nem egy könnyű dolog
ilyenkor
együtt alkotni.
Határozott, és mindenáron kitart az elképzelése mellett,
nem.
Mondjuk a színészi elgondolásokkal szemben?
Meg lehet győzni, meg van, amikor hangulatból az van, hogyha a színész színésznő, a vezető színésznő, nem ennél a darabnál, de mondjuk hisztizik, akkor én jobban teszem, ha inkább átírom azt a mondatot, mert különben olyan hangulat, tehát ott nagyon számít a színészek idegrendszere, nagyon érzékeny, mint az enyém is, de azt nem féltik annyira. De hogy a színészek, tehát az, hogy a hangulat milyen közöttük, vagy a társulatban mit gondolnak mondjuk a darabról, vagy az egészről, amiben vannak, az nagyon fontos. De én többször csináltam olyat, hogy beáldoztam, jó, akkor mondd úgy, próbáljuk meg, majd úgy mondta, majd meglepetésemre a bemutató utáni egy-két előadással már mégis úgy mondta, hogy írtam. Tehát, hogy én szoktam engedni, azért is van, amikor meg igazuk van, és igazuk van, hogy érezték, hogy ott nem jó, és átírtam, úgyhogy ez gyakran van.
A téma, mert Serfőző Krisztina mondta, hogy hogyan lehet eljutni a fiatalokhoz. Egy ilyen téma a mai fiataloknak, akik 20 másodperces videókon nőnek fel. Mennyire hatásos?
Hát azt gondolom, hogy megtaláltuk a forma nyelvet arra, hogy elérjük a fiatalokat. Erre viszonylag nagy tapasztalatunk van most már, tehát több éve játsszuk a Magyar Hősöket, és 2 éve játsszuk a Placid, avagy játszma a halállal című kétszereplős színdarabot. Kezdem hátulról. A Placid, avagy játszma a halállal című színdarab, ez egy kétszereplős színdarab, és egy zseniális dialógust írt Bori. A Placid tulajdonképpen a halállal beszélget, és tele, ez most tudom, hogy ilyen nagyon dramatikusan hangzik, de rendkívül sok humorral, hiszen hallottuk most a bejátszóban Placidatját, tehát ő tényleg egy ilyen vicces, humoros ember volt, amit tulajdonképpen meg is mentette a haláltól. Tehát ez a fajta életigenlés, ez a fajta életöröm, ez nem csak őt, hanem a társait is megmentette a haláltól, és egyébként minket is meg tud menteni a hétköznapi nehézségeinkben, hogyha az örömeinkre tudunk gondolni. Tehát ezek a humoros, jó dialógok, és itt hadd nevesítsem a színészeinket, Bezerédi Zoltán játssza a halált, és Sütő András és Martinkovics Máté váltott szereposztásban játsszák Placidatját. Azért kellett a váltott szereposztás, mert nagyon sok helyre hívtak minket. Több ezer diák látta már ezt az előadást, rengeteg vidéki színházban és iskolában voltunk ezzel az előadással. Voltunk, idén most megyünk Londonba, nem sokára a Placida vagy játszma a halállal című előadással, talán egy hét múlva, és azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a diákokat abszolút megtartja az érdeklődésüket ez a darab. És ugyanez érvényes a Magyar Hősökre is, hiszen a Magyar Hősöknek pont az a kezdő képe, vagy az a kezdő jelenete, hogy ugye 6 hősről van szó, a töri tanár, a középiskolás történelem tanár 5 diákjával elmegy egy szabaduló szobába, ami nem egy, nem tudom, igen, most akkor éppen mi a divatos, a fűrész, vagy a most nem tudom,
még nem voltam szabaduló szobában, de már készülök.
Legaktuálisabb horror sztorinak az átélési lehetősége. Szóval ez egy történelmi szabaduló szoba, és a történelmi szabaduló szobában tulajdonképpen ez a 6 karakter megkapja azokat a szerepeket, mint Richter Gedeon, Salkaházi Sára, Gérec Attila, Kis
és
Sándor, Placidatya. És tulajdonképpen a középiskolásoknak kell belebújnia ezeknek a szereplőknek a bőrébe, és egy nagyon izgalmas játéka van annak a dialógusokban, hogy hol kibeszél a szerepből az adott színész, és hol Hont Ilona lesz, hol visszareagál magára, hogy most akkor én Hont Ilona vagyok, akkor most hogy vagyok, és akkor most én tényleg itt vagyok a börtönben, és meglátogatom a férjemet, Brusznyai Árpádot. És aztán a következő másodpercben már egy nagyon bensőséges, nagyon szép, szerelmes, vágyakozó dialógust hallhatunk egy börtön jelenetben. Tehát tudnak a gyerekek hozzá kapcsolódni, és számomra az volt a legszebb egyébként, amikor a Magyar Hősök bemutatója volt 2022-ben, azt hiszem, hogy az idősek sírtak az előadáson, a diákok pedig nagyon élvezték, és fenntartottuk a figyelmet.
Záró kérdés lett volna, hogy mikor lesz film? Csak egy szó, lesz film?
Nagyon szeretnénk, ha lenne, dolgozunk rajta, hogy legyen, ezt még nem tudjuk, de ha megengedi, akkor záró mondatként hadd mondjam el, hogy ősszel lesznek Budapesten elérhető előadásaink, és az 5-ös 10-ben lesznek majd láthatóak mind a Magyar Hősök, mind a Placid előadás.
Mert ha lesz film, akkor sokat kell majd veszekedni a színészekkel, de ezt csak zárójelben mondom.
Már várom.
Már várom. Egyébként igen, mi is várjuk. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Serfőző Krisztina, az Ülj közele produkció producere, és Szabó Borbála a színdarab írója volt. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, máskor is. A viszonthallásra.